Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha közel vagyunk az idősekhez, és elismerjük a családban, a társadalomban és az egyházban betöltött pótolhatatlan szerepüket, mi is sok ajándékot, sok kegyelmet, sok áldást kapunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Online adománygyűjtéssel segíti az iskolakezdést rászoruló családoknál a Magyar Vöröskereszt. A szervezet a távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta, az augusztus 31-éig beérkező pénzfelajánlásokból tanszereket és iskolaszereket vásárolnak, majd azokat eljuttatják a rászoruló családoknak. Hangsúlyozták, a színes ceruzák, a tornaruházat, a sportcipők megvásárlása több tízezres tételt is jelenthetnek. A felajánlásokból iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, tollakat, ceruzákat, színes ceruzákat, a csomagokat és füzeteket szereznek be szeptember elején. Az érdeklődők 3 formában adományozhatnak, a szervezet weboldalán, a vöröskereszt.hu-n, valamint bankszámlaszámon, közleményben iskolakezdés megjegyzéssel ellátott átutalással és a 1359-es telefonszámra indított hívásokkal vagy az adományszó SMS-ben elküldésével. Az Európai Bizottság a tagországok érdekeit hivatott védeni. Azonnal fel kellene lépnie a testületnek az ukrán zsarolás ellen, hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádió műsorában. Deutsch Tamás azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz-KDNP EP frakciója levélben szólította fel az Európai Bizottságot, tegyen eleget kötelezettségének és lépjen fel az energiabiztonságot fenyegető ukrán zsarolás ellen, kijelentette. Az Európai Unión kívüli, de az unióval társulási megállapodásban lévő ország megsérti a társulási szerződést. Azonban Ukrajna jogsértő magatartása ellenére az EB a fülebotját sem mozdítja. Az unió alapszerződése értelmében semmi nem veszélyeztetheti a tagországok energiabiztonságát, hangsúlyozta az Európai Parlament képviselője. A kenyér mindig és mindenhol a biztonság, a jövő és a megmaradás üzenetét hordozza. Nekünk, magyaroknak azonban az élet egyik magától értetődő metaforája. A magyarok kenyere pedig idén is biztosított, jelentette ki Nagy István agrárminiszter Somogyváron a Kárpát-medencei búzaösszeöntés ünnepén az Agrárminisztérium közleménye szerint. A tárcavezető azt mondta, a magyar mezőgazdaságban dolgozóknak köszönhetően idén is sikerrel lezajlott az aratás. Éppen ezért köszönettel tartozunk az elvégzett munkáért, a helyreállításért és a kitartásért. A korábbi évekkel összevetve átlagos terménnyel zárult a betakarítás. A nyári aratású növények tekintetében a saját szükségleteinken túl jelentős, több millió tonnás export áru alap is képződött. Az őszi búza idei több mint 864 ezer hektáros területén az országos termésátlag értéke elérte az 5,8 tonna per hektárt. Ez kismértékben meghaladja a tavalyi és az elmúlt 5 év termésátlagait is. A legmagasabb átlagokat Baranya, Tolna és Vas vármegyékből jelentették. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén vasárnaptól pénteki éjfélig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást augusztus 11-től vasárnaptól augusztus 16-án péntek éjfélig az ország egész területére, azt írták. Hétvégén és a jövő hét elején ismét erősödik a hőség. A napi átlag hőmérséklet az ország legnagyobb részén 25 és 27 Celsius fok lesz. A maximumok 33-38 Celsius fok között várhatók. Felhívták a figyelmet, hogy ilyenkor a szív- és keringési betegséggel élőkön túl bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok. Végül az időjárásról. Szombaton gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 29 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az általános felvételi eljárás változásairól, a ponthatárok alakulásáról, a pontott partiról, az egyetem legnépszerűbb szakjairól és a pótfelvételi eljárás menetéről, Kallóné Szűcs Erzsébettel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási igazgatójával beszélget Mózes Krisztina kolléganőm. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 2700 jelentkező iratkozhat be szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Ennyien nyertek felvételt a július 24-i ponthatár megállapítás alapján. A felvettek közül 2371-en Egerben, míg 343-an Jászberényben tanulhatnak. A legtöbben, mintegy 1800-an levelező tagozatos képzésben vesznek majd részt. Továbbra is igen kedvelt az egyetem oktatási kínálatából a pedagógus képzés. A felvettek közel fele ezen a területen kezdi meg tanulmányait. A legkeresettebbek a gyógypedagógus és az óvodapedagógus szakok, valamint népszerűek az államilag támogatott, rövid ciklusú tanárképzések. Gazdasági képzéseken 340-en, informatikán és sporttudományi képzéseken több mint 200 hallgató tanulhat. A felvételi eljárásban immár hagyományosan ugyancsak sok hallgatót vonzott a művészeti képzési terület, s ezek közül is kiemelkedően népszerű a tervezőgrafika, valamint a mozgóképkultúra és média ismeret alapszak. Első alkalommal indít az intézmény biológus, illetve a mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterszakokat. A természettudományok iránt is nőtt a kereslet, az előző évhez képest 34%-kal tanulhatnak többen ezen a területen. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete, az Akadémia 2021-es Egri Bikavér Superior borát ezüst, a 2022-es Egri csillagot bronzéremmel díjazta a zsűri az egyik legjelentősebb hazai szervezésű borversenyen, a Wine Lovers Wine Awards-on. A megmérettetésre idén 22 ország 60 borvidékéről 868 bort neveztek. A Wine Lovers Wine Awards már a kezdetektől a borszakma nagy neveit, ikonikus alakjait hívja meg zsűritagnak, most is számos Master of Wine, Master Sommelier, elismert borszakíró tanácsadó érkezett európai országokból, és egyre többen az Egyesült Államokból és Ázsiából. A megméretésen 163 bor szerzett aranyérmet, emellett 393 ezüstérmet és 222 bronzérmet osztottak ki. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete 2023 őszén új névvel, arculattal és szortimenttel jelentkező Akadémia Bikavér Superioria 89, az Egri csillaga 85 pontot kapott az ítészektől. Az eredmények publikálását egy angol nyelvű online brosúra kiadása követi, amely a világ több ezer kereskedőjéhez, borszakértőjéhez jut el. Közösen indít képzéseket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írt alá megállapodást a két intézmény rektora Egerben. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona kifejtette, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fő képzési területe a pedagógus képzés, melynek teljes palettája elérhető a jelentkezők számára. Az egyetemen tanulók jelenleg 17 közismereti tanári szak közül választhatnak. Az együttműködés eredményeképpen a felvételizők gyógytestnevelő tanárszakot is társíthatnak a testnevelő tanárszak mellé a jövőben Egerben, ismertette az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora. Hozzátette, az együttműködés révén nem csak Egerben bővül a képzési kínálat, hanem sok év kihagyás után Sopronban is elindulhat a tanítóképzés. Sportösztöndíjjal tanul Egerben szeptembertől az El Salvadori úszó, José Campo Hernández. A közép-amerikai fiatal egyike annak a 10 sportolónak, aki Magyarországon folytathatja karrierjét a 2024-25-ös tanévben, jelentette be a Nemzetközi Úszószövetség. A pályázók közül 6 diák Budapesten, 4 pedig Debrecenben, Pécsen és Egerben kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az elszalvadori sportoló az első, aki sportösztöndíjjal tanul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ősztől gazdálkodás és menedzsment szakra jár majd, de természetesen a sporttal, a versenyzéssel sem hagy fel. A közép-amerikai fiatal mellett Madagaszkárról, Grúziából, Szudánból, Sri Lankáról, Mauritiusról, Panamából, Ugandából, Algériából és Namíbiából is érkezik sportösztöndíjas hallgató Magyarországra. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Szerintem kezdjük ott, hogy egy-két évvel ezelőtt megváltozott a pontszámítás, de tulajdonképpen mi is változott meg?
Igen, tavaly indult el a változás, a felvételi kormányrendeletet módosította a kormányzat, és ezáltal az egyetemeknek lehetősége volt meghatározni, hogy kérnek emelt szintű érettségit bizonyos szakokon, ha igen, akkor melyek ezek, illetve lehetőség volt megjelölni olyan ponthatát, pontszámot, ami alatt nem vesznek föl valamely szakon hallgatót. Ez nem volt kötelező jellegű, az egyetemekre volt bízva. És hát még néhány ilyen apró változás volt, de a zöme az idei felvételi eljárásban volt. Ilyen megállapítás volt az intézményi többletpontok rendszere, amit eddig többletpontként jogszabályban nevesített a rendelet. Az idei évben már intézményi többletpontonként az egyetemek döntöttek arról, hogy milyen jogcímen hány többletpontot adnak a jelentkezőiknek. Én úgy gondolom, hogy az egyetemek éltek ezzel a lehetőséggel, de hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az biztosan, hiszen több mint 60 jogcímen biztosítottunk lehetőséget arra, hogy bizonyos igazolások bemutatásával, az e-felvételibe való feltöltéssel többletponthoz jussanak a jelentkezők. Nagy változás, és ez rendeleti szintű változás az idei évben, hogy a középszintű érettségi eredménye, a százalékos teljesítmény kétharmad arányban változott, tehát felvételi ponttá. Ezáltal teljes mértékben megváltozott a felvételi pontszámok összetétele, intézményenként az intézmény többletpontok miatt más és más, illetve a középszintű érettségivel is, ha csak középszintű érettségie volt valakinek, nehezebben került be felsőoktatásba, mint az előző években.
Ez azért most rengeteg változás volt, már csak az, amiről itt beszéltünk, de azért azt ugye tisztázhatjuk, hogy ezt minden hallgató magának a felvételén, akár az intézményekkel egyeztetve ezekről a változásokról mindenki tudott.
Természetesen a beiskolázási tevékenységünkben nagy hangsúlyt fektettünk erre. Kezdetektől felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben lehetséges jelentkezzenek az idén érettségiző diákok emelt szintű érettségire, abból a tantárgyból, amit az általuk választott szakon előírt az intézményünk.
És ugye megemlítetted február 15-ét, és akkoriban be is számoltunk róla, hogy azért elég szép számmal jelentkeztek ide az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a hallgatók, a leendő hallgatóink.
Igen, tehát február 15 volt az érettségire való jelentkezés és a felsőoktatásba történő jelentkezés. Ez egy szerencsés egybeesés, nyilván nem véletlen, hogy azonos dátumot határoznak meg kormányzati szinten a két területre, mert el kell dönteni a felvételi eljárásban, hogy milyen tárgyból érettségizek. Valóban az adataink azok nagyon pozitívak voltak. Tavaly volt egy rendkívül kiemelkedő éve az egyetemünknek, amikor több mint 40%-os emelkedés volt. Ezt az értéket sikerült még túllépnünk, és mintegy 15%-os emelkedés volt a 2024-es általános felvételi eljárásban a jelentkezéseket tekintve. Több mint 7200-an nyújtottak be jelentkezést, a jelentkezések száma meghaladta a 12 000-et. Ez azért nagyobb szám, mert minden jelentkező legfeljebb 6 jelentkezést nyújthat be összességében a felvételi eljárás során. Így jutott ez a szám számunkra 12 000 jelentkezésre. És közel 4 000-en első helyen jelölték meg az intézményünket. Tehát nagyon biztató volt a jelentkezési adat. Számítottunk arra, hogy a felvételiben is, vagy a felvettek létszámában is lesz némi növekedés. Persze itt egy bizonytalansági tényező volt, hogy az említett pontszámítási módok miatt elérik-e azt a minimum pontot, amit meghatározott az intézményünk. Mert azért a minőségi oktatás, felsőoktatás miatt mi továbbra is ragaszkodunk egy bizonyos pontszámhoz. Eddig jogszabály írt elő az előző évig, tehát 2023-ig, alapoztatlan és mesterképzések 280 pont alatt nem lehetett felvételt nyerni. 2023-ban az intézmények dönthettek arról, hogy írnak-e elő minimum pontszámot, mi tavalyi évben ezt a pontszámot írtuk elő. Ugyanakkor figyelembe vettük, hogy 2024-ben már a középszintű érettségivel kevesebb pontszámot lehet elérni, és miután az intézményünkben levelező tagozatra is sokan jelentkeznek, akik esetleg még a kétszintű érettségi vizsga előtt érettségiztek, mondjuk 2005-ben vagy azt megelőzően, ezért alaposztatlan képzésben a 240 pontot határoztuk meg minimum pontszámnak, ami alatt nem lehet felvételt nyerni, és a régen érettségizők miatt a levelező tagozaton a 2010-es pontot határoztuk meg. Ez azt jelentette egyébként a 240 pont, hogy egy korábban középszinten, vagy akár az idén középszinten érettségiző diák 4-es eredménnyel már nem kerülhetne be, ha nincs semmiféle többletpontra jogosító dokumentuma, ami miatt intézményi többletpontot kaphatna.
Ez most azért elég szigorúan hangzik, de hát nem véletlenül vannak ezek az alsó ponthatárok.
Így van. Nem minden intézmény él vele, ezért lehet a médiában olvasni olyan szakokról, olyan intézményekről, ahol valóban első hallásra furcsának tűnő pontszámmal bekerülhettek felsőoktatásba diákok. Én úgy gondolom, hogy azért ennek a tartalmát végig kell néznie mindenkinek, végig kell gondolni azt, hogy milyen módon számítódhatott ki ilyen pontszám. Nyilván egy 100 és 200 pont, vagy esetleg még ennél is kevesebb pontszám, azért az már meggondolandó, hogy valóban olyan teljesítményre felsőoktatásban képes-e a diák bent maradni, és az sajnos számára is nagyon megtévesztő lesz, ha bekerül a felsőoktatásba egy nagyon gyenge középiskolai tanulmányeredménnyel, és az első fél évben már sikertelenség éri őt.
Ez így van, szerintem is nagyon fontos gondolat ez, hiszen nem egy, nem kettő hallgatótársam volt annó nekem is, aki lemorzsolódott sajnos, akár egy két éves képzés esetén is. Na de beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgokról, például arról, hogy eltelt ugye jó pár hónap, vártuk izgatottan a július végét, hogy kiderüljenek a ponthatárok, és hát el is jött ugye a pontot parti, itt tartottuk az Eszterházi téren az egyetem előtt, egészen sokan jöttek leendő hallgatók. Még ha nem is ide jelentkeztek a mi egyetemünkre, akkor is nagyon jó volt látni őket, ahogy izgulnak, mielőtt kijöttek a ponthatárok. Az egyetem vezetősége is részt vett ezen az eseményen. Te is ott voltál, milyen élmény volt neked?
Évek óta rendezzük Egerben a pontot partit. Kezdetben a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában, szervezésében indult el ez a fajta rendezvény Egerben, de úgy éreztük, hogy itt felsőoktatási intézmény lévén mindenképpen be kell kapcsolódnunk, úgyhogy már közös rendezvényünk évek óta, és évek óta már az Eszterházi tér ad helyszínt ennek a hát számomra rangos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokak által várt eseménynek. Én úgy gondolom, hogy a nagy izgalom minden diák életében. Én a jó néhány éve, évtizede érettségiztem, és adtam be a jelentkezésemet pont ide Egerbe, az akkor még Ho Chi Minh Tanárképző Főiskolára, és nagyon izgatottan vártam az eredményt. Nyilván akkor még internet sem volt, és ezért csak a postai küldeményből értesülhettünk hetekkel később a felvételit követően, hogy felvettek-e vagy sem az intézménybe, az általunk választott intézménybe, ahol csak egy helyre lehetett jelentkezni anno. Igen, ez egy történelmi időszak már. De visszatérve a idei pontot partira, valóban nagyon sokan részt vettek az eseményen, és izgatottan vártuk a 8 órát, amikor kiderültek, hogy milyen pontszámmal lehetett bekerülni az egyes felsőoktatási intézményekbe, és hát helyben lévén rögtön az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pontszámai villantak föl, és sokan örültek valóban, hogy bekerültek. Hát azért van jó néhány országos szinten, ha jól számolom, hiszen több mint 120 ezeren jelentkeztek, és mintegy 90 ezeren nyertek felvételt, tehát a jelentkezőknek a 25% országos szinten nem került be a felsőoktatásba, de hát majd lesz a pótfelvételi, vagy van a pótfelvételi, amikor még lehet ezen változtatni.
Eddig most arról beszéltünk, hogy mire és hogyan jelentkezhettek, hogyan alakultak a pontok, de most beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen melyik szakjaink voltak a legkelendőbbek, a legnépszerűbbek a számok alapján.
Sokszor elhangzik a médiában, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem alapvetően pedagógus képzőintézmény. Ez a felvételi létszámainkon is meglátszik, hiszen közel fele a felvett hallgatóknak, pontosan 47%-a, ahogy kiszámoltam, pedagógus képzés képzési területre nyert felvételt. A pedagógus képzés valamennyi szintjén képezünk hallgatókat, egészen a csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus alapszakokon át az osztatlan tanárszakokkal, közismereti és szakmai tanárszakokkal, mesterképzésben az előbb említett rövid ciklusú tanárképzéssel, és hát itt van a neveléstudományi doktoriskola, mint a csúcsa a piramisnak, a legmagasabb szintű felsőoktatási képzési szint, amellyel lezárhatják a tanulmányaikat itt az egyetemünkön a hallgatók. Tehát legtöbben pedagógus képzésre nyertek felvételt. Ha ezen belül vizsgáljuk a felvett létszámot, akkor a gyógypedagógus, illetve az óvodapedagógus szakok vezetik a top listát. Nagy számban Egerben is és Jászberényben is felvételt nyertek. Egyébként Eger-Jászberény viszonylatában azt kell tudni, hogy Jászberényben mintegy 340 fő nyert felvételt, a többiek Egerben, tehát mintegy 2400-an Egerben fognak tanulni szeptembertől, és Jászberényben zömében levelezős képzések indultak el, míg Egerben nappali és levelező tagozaton, sőt távoktatás formában is bizonyos szakokon tanulhatnak majd hallgatók. A pedagógus képzés mellett jelentős a gazdaságtudományi képzési területekre felvetteknek a száma, több mint 300 fő kezdi meg. Itt alapszakokon, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulhatnak a diákok. és már most állami ösztöndíjas képzésben is jelentős számban részt vehetnek. Ezt azért emelem ki, mert azért a korábbi években miniszteri rendelet határozta meg, hogy milyen pontszámmal lehet állami ösztöndíjasként tanulni bizonyos képzési területeken, és ide tartozott a gazdaságtudományi képzési terület, hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor ezen a területen 400 vagy a fölötti pontszámot kellett elérni az állami ösztöndíjashoz. Most már nincs ilyen megkötés. Az intézménynek képzési területenként van egyfajta kapacitása, hány főt vehet föl állami ösztöndíjasra az egyes képzési területekre, és ez megosztott az egyes szakok között. És meg kell említeni az informatika és a sporttudomány képzési területet, ahol szintén 220 meg a fölötti létszámban indulnak el a képzések összességében. Valamint a természettudományok területén, ahol nem annyira magas a hallgatói létszám, ha jól emlékszem, egy olyan közel 100 főt vettünk föl erre a területre az összes alapszakra együttesen nappali és levelező tagozaton, de ez egy 37%-os növekedés az előző évhez képest. Sokat hallunk arról, hogy a természettudományok nem túl népszerűek a diákok körében. Azt majd még elemezzük, hogy mi az oka ennek a jelentkezési kedvnek, de szívem szerint én nagyon örülök annak, hogy ezen a területen is több hallgatónk van már. Hozzá kell tenni, hogy új szakok is indultak, biológus mesterszakot indítottunk, és mind nappali, mind levelező tagozaton el tudtuk indítani. Vettünk föl hallgatót mind a két tagozatra, ezzel is növelve a természettudósok számát, és nem elhallgatva azt az intézményi törekvést, hogy egy integrált természettudományi doktori iskolát hozzunk létre, és ahová már az utánpótlás a geográfus mesterszak mellett a biológus mesterszakról is lehetséges majd a jövőben. És ha már új szakok, akkor meg kell említenem a gazdaságtudományi és társadalomtudományi karon a mentálhigiénés kapcsolatépítő szakember mesterszakunkat, ami szintén el fog indulni szeptemberben, elsősorban levelezős képzésben. Meg kell említsük a művészeti és művészet közvetítői szakjainkat, elsősorban az alapszakokat, illetve van két osztatlan mesterfokozatot nyújtó szakunk is, a festőművész és grafikus művész, de a szakok közül a legnépszerűbb a tervező grafika alapszak, illetve a mozgókép kultúra és média ismeret alapszak. Én úgy gondolom, hogy ezek nem véletlenül, hiszen olyan oktatói gárda tanítja a hallgatóinkat, amely már maga népszerűvé teszi, és az ország vidéki egyetemei közül mondhatom azt, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a legszínvonalasabb és a legnépszerűbb a képzés.
És most ugye csak a legnépszerűbb szakjainkat említettük, de tulajdonképpen mennyi választása volt az ide jelentkező leendő hallgatóknak?
Nagyon sok színű a képzési kínálata az intézményünknek. 11 képzési területen belül felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzéseket hirdetünk, és osztatlan képzésben nem csak a tanári szakpárokra kell gondolni, hanem van két művészeti képzésünk, ez a festőművész és grafikus művész. A képzőművészeti intézetünk gondozásában, a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon. Ez összességében egy 33 alapszakot, 17 mesterszakot jelent, van 9 felsőoktatási szakképzésünk, 17 közismereti tanárszakunk és 2 szakmai tanárszakunk. A közismereti tanárszakokat mindegy 80 féle párosításban hirdettük meg, úgyhogy nagyon színes a képzési kínálata az intézményünknek. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik vonzó ereje az egyetemünknek. Hát van még jó néhány. Nyilván az infrastruktúra, a környezet, maga a város, ami nem elhanyagolható Egerben, nagyon sok diákot vonz, és én úgy gondolom, hogy az a családias hangulat, amiről a hallgatóink szoktak mindig beszámolni, az pedig egy elsődleges szempont itt az intézményben.
Azért felröppentek hírek a médiában is, volt egy-két hallgató, akit személyesen is ismerek, akik jelezték, hogy nem ment minden pontosan úgy, ahogy elgondolták, akár kimaradtak pontszámítások. Szerintem azért beszéljünk egy picit erről is, hogy nálunk is itt az intézményben volt egy pár hallgató, nekik most mi a dolguk, a feladatuk, hogyan lehet ezt kijavítani?
Ahogy említettem, több mint 7200, tehát 7200 diák adta be, vagy jelentkező adta be a jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, több mint 12000 jelentkezési helyre. Ők átlagosan mondhatni 3 dokumentumot biztos feltöltöttek az e-felvételibe. Egyrészt átjöttek az adataik a 2006 óta érettségizetteknek az e-felvételibe, megkaptuk a nyelvvizsgabizonyítványok adatait, feltöltöttek intézmény többletpontra jogosító dokumentumokat, és meglepő, hogy mennyien jöttek egyházi fenntartású középiskolába, amiért nálunk többletpont jár. És egyéb jogcímeken is tanulmányi versenyeken vettek részt, önkéntes munkát végeztek az intézményben. Ha csak 3 dokumentumon számolok egy jelentkezőnél, és azt minden jelentkezési helyre be kell rögzíteni, akkor az legalább 36 ezer dokumentáció és elbírálás és rögzítés. Ezeknek a rögzítésére május végétől volt lehetőségünk a programba. A felvételi irodában 3 főállású dolgozó dolgozik, látva a kihívást, ezért az egyetem más tervezeti egységéből, így a könyvtárból, pedagógus képzőközpontjából, innovációs irodájából is vontunk be dolgozókat, ügyintézőket, akik a rögzítést elvégezték. Nekik ezúton is nagyon köszönöm azt a maximális hozzáállást, azt a lelkiismeretességet, amivel elvégezték ezt a fajta munkát. És hát valóban egy kicsit futottunk az idővel, de sikerült úgy gondolom mindent rögzítenünk. Tapasztaltuk, 25-en jelezték a 7200 emberből, hogy egy-egy pont lemaradt. Ők, akik jelezték, azonnal az oktatási hivatalba továbbítottuk az észrevételt, és kértük a pontszámítás módosítását. Én úgy gondolom, hogy a besorolási döntést, amit a napokban kapnak meg a felvettek az oktatási hivataltól, már ez alapján kapják meg a diákok. Ha még valakiben felmerült volna az az érzés, hogy nem jól számolták a pontját, vagy nem rögzítettek olyan többletpontot, amit pedig a szabályzatunk előír az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, akkor nyugodtan forduljanak a felvételi irodánkhoz, a felvi@uni-eszterházy.hu e-mail címen, és jelezzék az észrevételüket, és orvosoljuk, amennyiben ez lehetséges, és amennyiben jogos az észrevétel.
Ez mindenképpen szerintem megnyugtató azoknak a diákoknak, akik esetleg most úgy álltak ott, hogy azt hittem, hogy több pontom lesz, úgyhogy én is biztatok mindenkit, hogy ne engedjék el, jöjjenek, írjanak, vegyék fel a kapcsolatot, mert nagyon sokat számít az is, hogy ők is tegyenek ezért. És akkor beszéljünk egy picit arról, akiknek nem sikerült a felvételi, bár minden pontuk beleszámítódott, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, ugyanis bár az általános felvételi eljárás lezárult, most már megindult a pót felvételi eljárás is.
Augusztus 7-én éjfélig lehet benyújtani a jelentkezést azoknak, akik nem nyertek sajnos felvételt az idei eljárásban sehová sem, vagy nem is jelentkeztek február 15-éig a felsőoktatásba. Meghirdettük a képzéseket, már most a felvi.hu oldalon, illetve az egyetem weboldalán is megtalálható, hogy mely szakokat. Alapvetően azokat a szakokat hirdette az egyetemünk, amelyek szeptemberben elindulnak, amelyre nyertek felvételt hallgatók. Ez arról az osztatlan tanárképzés kivétel, ott minden szakpárt újra meghirdettünk, akár vettünk föl hallgatót, akár nem. Az adott tanári szakpára be lehet nyújtani a jelentkezést augusztus 7-én éjfélig.
És hát azt se hallgassuk el, hogy azért ez nem egy ilyen véges dolog, nem zárult le még senkinek a lehetőség, hiszen élethosszig tartó tanulásban bárkinek része lehet, akár itt az egyetemünkön is. Úgyhogy ha valaki most idén nem jelentkezett a felsőoktatásba, bármikor nyitva áll előtte az ajtó, bármelyik évben jöhet akár hozzánk, akár levelező, akár nappali tagozatra. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem nagyon informatív volt mindazoknak, akiket már felvettek, és mindazoknak, akiket még nem vettek fel.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébános beszél Jézus pedagógiájáról.
Az Úr Jézus Krisztus életét jól ismerjük, az evangéliumokat olvassuk, sőt tanítjuk is, de nagyon ritkán szoktunk az Úr Jézusra úgy gondolni, mint pedagógusra, és az evangéliumokból pedig az ő nevelési módszerét nem nagyon szoktuk kiolvasni. Most én arra vállalkozom, hogy egy kicsit összefoglaljam ezeket a gondolatokat. Az evangéliumokban nagyon gyakran olvasunk arról, hogy az Úr Jézus tanít. Tanít egyéneket, tanít csoportokat, sőt tömegeket, tanít a zsinagógákban, tanít magánházaknál, tanít a szabad ég alatt, sőt a jeruzsálemi templomban, és azt is olvassuk, hogy 12 éves korában már ott ül a tanítók között a templomban. Amikor pedig Pilátus felelősségre vonja, akkor azt mondja, hogy én nyíltan beszéltem az emberek előtt, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam. Tehát az ő tanítói feladata a szerves része az ő megváltói küldetésének. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ő maga tanító. Tanítóként viselkedik, és a környezete is rabbiként, tanítóként tekint rá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító, vagy mondja neki Nikodémus. Sőt, olyat is mond, amit nagyon jól ismerünk, hogy tanítónak se hivassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Nagyon szép egyébként a tanító Krisztusnak az ábrázolása keresztény művészetben, főleg ugye a keletiek szokták ikonokon ábrázolni, nekem is van egy ilyen képem, és kitettem a dolgozószobába. Amikor készülök az órákra, akkor mindig felszoktam tekinteni erre a képre, hogy világosan lássam és tudatosítsam, hogy ki az igazi tanító, ki a mester. Ugye most nem akarok én abba belemenni, hogy az Új Szövetségben hogyan használjuk rá a tanító kifejezést, hiszen különbség van a didaskalosz és a paidagogosz kifejezés között, ezt hagyjuk most a biblikusokra. Inkább csak annyit szeretnék mondani, hogy Jézus Krisztusnak a tanítói gyakorlatát meghatározza az ő személyisége, a küldetése és az a környezet, amelyben élt. Nézzük akkor most a pedagógiájának a jellemzőit, én 11 pontot gyűjtöttem össze. Először is azt kell megjegyeznünk, hogy tekintéllyel tanít. Akik hallgatták őt, mind azt mondták, hogy valami rendkívüli dolog volt, embert még így nem hallottak beszélni. A sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, olvassuk az evangéliumokban. A másik jellemzője a hitelesség, tehát ő azt tanítja, amit él, és nyilván ez adja meg az ő tekintélyét is. Még az ellenségei is elismerik. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és helyesen tanítasz. Az emberek személyére sem vagy tekintettel, hanem Isten útját az igazság szellemében tanítod. Viszont nem csak a tekintélyére hivatkozik a tanítása során, hanem érvel is. És igyekszik az ő hallgatóit meggyőzni, és nyilván azzal érvel, amit a hallgatói tekintélynek tartanak az Ószövetségi Szentírással, a Tórával, a prófétákkal. Következetes az ő tanításában. Ötödik ilyen jellemző, hogy alkalmazkodik a helyzethez, vagy a helyzetekhez, és a személyekhez is. Tanít tömegeket, de egyénekkel is foglalkozik. Szigorú, és szelíd is tud lenni egyszerre. Hatodik jellemzőnek azt írtam, hogy nagy hangsúlyt fektet a személyes, bensőséges kapcsolatra. Ez abban is megmutatkozik, hogy életközösséget vállal az ő apostolaival. Az Úr Jézus és az apostolok között a tanítvány-mester viszony, ez nem volt valami újdonság, az ókorban létezett ilyen, viszont az volt a különbség, hogy ott általában a tanítványok választották maguknak a mestert, Jézus esetében pedig fordítva van, ő választja magának a tanítványokat. Úgyhogy ez a személyes kapcsolat, ez más esetekben is megmutatkozik, hogy mennyire fontos számára. Hetedik jellemző az, hogy koncentrikus formában tanít. Tehát azt értem ez alatt, hogy nem foglalkozik mindenkivel ugyanannyi időt. Tudjuk, hogy a belső köréhez tartozott a 12 apostol, de még az apostolokon belül is volt egy hármas kör. Péter, Jakab és János. Tehát ott volt a három, ott volt a 12, a 72 tanítvány, és aztán jött csak a tömeg. Nyolcadik, ismeri a tanítványait, és éppen ezért tud az életükből is példákat hozni, ezért tud hozzájuk személyes hangon szólni. 9. Odafigyel a hallgatóira. És ez nem csak valami szellemi figyelmet jelent, hanem még olyat is, hogy amikor elmondja a beszédét, tudjuk a kenyérszaporítás történeténél, észreveszi, hogy éhesek, és táplálja őket fizikai módon is. 10. jellemző a türelme. Hányszor volt, hogy nem értették meg az ő igazi énjét, még a hozzá legközelebb állók is, a mesiási mi voltát. Aztán azt is látjuk, hogy fokozatosan készíti fel őket, amikor például a szenvedéséről beszél. És végül az, hogy a kirekesztettekhez is odafordul, nem mond le senkiről. Ezt látjuk Zakeus vagy a szamáriai asszony esetében. Azért jöttem, mondja az Úr Jézus, hogy életük legyen és bőségben legyen. Nagyon érdekes Jézusnak a kapcsolata a gyerekekkel. Ugye a gyermek az ókorban az egy tökéletlen létező volt, akinek annyi dolga volt, hogy minél hamarabb felnőtt legyen, és végre normális életet éljen. Tehát egy jog nélküli, tekintély nélküli személy volt a gyermek, és az Úr Jézus egy ilyen gyermeket az ölébe ültet, sőt, példaként állítja a tanítványok elé. Ezzel azt akarta tudomásukra hozni, hogy szeretett közösséget vállal a gyengékkel, a kicsinyekkel, a jogfosztottakkal, és a tanítványoknak ebben is követniük kell az Úr Jézus példáját. És ezek után nézzük meg az ő pedagógiai módszerét. Kortárs tanítókhoz hasonlóan az Úr Jézus nem valami ilyen elméleti eszmefuttatásokat mond, hanem a szemléltetést részesíti előnyben. És azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a szemléltetésnek milyen jelentősége van a pedagógiai munkában. A szemléltetésnek a rövidebb és a hosszabb formáit is használja, a szemléltetés hosszabb formája a példabeszédek. Rövidebb formák, ugye a hasonlatok, metaforák, ezeket is a hétköznapi életükből meríti. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. De aztán használ úgynevezett hiperbolát is, ezek az úgynevezett túlzásokat tartalmazó kijelentések. Mikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyországba jutni, vagy miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében nem látod meg a gerendát. És a példabeszédek, a szemléltetés hosszabb formái. Példabeszédekben sok mindenről oktatta őket, mondja Szent Márk az evangéliumában. És hát itt is természetesen a hallgatói hétköznapi életéből hozza példákat. A juhait őrző pásztorról beszél, vagy a kenyeret sütő asszonyról, vagy a szőlősgazdáról, aki munkásokat fogad fel a szőlőjébe. Általában ezeket a történeteket értik. Valamikor ugye a történetnek a vége az nyitott, mert magának a hallgatónak kell megadni arra a választ. De olyan esetről is tudunk, például a magvetőről szóló példabeszédnél, amikor kérik a tanítványai, hogy magyarázza meg ennek a példabeszédnek az értelmét. Azt hiszem, hogy nem kell bizonygatnom ennek a jelentőségét, hiszen a modern pedagógia is felfedezte a történetekben lévő erőt, nevelői erőt, és mostanában ez egy nagyon korszerű dolognak számít. És az emberbe bele van valahogy gyökerezve a történetek iránti igény. Borzasztóan szeretjük a történeteket. A gyerekeknek mesélünk, felnőttek a pletykát szeretik, az is egy történetnek az elbeszélése. Vagy ennek egy modern, képileg feldolgozott formája a film, az is egy történetnek az elbeszélése. Úgyhogy ez az ősi módszer, amit maga az Úr Jézus használt, ez ugyanúgy továbbra is érvényes, sőt, egyre többet beszélnek róla, hogy mennyire korszerű és hatékony.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, témánk pedig, hogy milyen pedagógiai módszereket használt Jézus. Dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallják.
Szeretnék két konkrét bibliai történetet kiemelni, ahol az Úr Jézusnak a pedagógiáját, vagy a nevelői gyakorlatát nagyon szépen nyomon tudjuk követni. Az első ilyen történet a szamáriai asszonnyal való beszélgetése. Az Úr Jézus egy ellenséges területen van, de hát végig kellett ott mennie, hogyha Galileából Júdeába, tehát Jeruzsálembe akart jutni, vagy vissza. Szamáriaiokat a zsidók nem szerették, lenézték, ezek kirekesztett emberek voltak. Éppen ezért borzasztóan meglepő, amikor Jákob kutyánál ott ül, jön egy asszony, és azt mondja neki, hogy adj nekem innom. Ezzel az Úr Jézus megszegi a társadalmi normákat, eleve egy szamaritánussal szóba áll, másik, hogy egy nővel szóba áll, aztán, hogy inni kér tőle, tehát az edény is, amivel majd meríti a vizet, tőle van, ezzel ő tisztátalanná válik, és az Úr Jézus kihasználja ezt a helyzetet arra, hogy elkezdjen beszélgetni ezzel a nővel, kapcsolatba kerül vele, és először beszélgetnek a szomjúságról, a vízről, és akkor fokozatosan vezeti őt arra, hogy eljutnak oda, hogy van olyan víz is, ami már nem csak ezt a testi szomjúságot csillapítja, és tovább lépve eljut oda az asszony, hogy felismeri Jézusban a messiást, megvallja ugye a messiásba vetett hitét, hiszen elmegy a falubelieknek, és nekik is közvetíti, számukra is elmondja. Nagyon részletesen leírja Szent János az ő evangéliumában, a 4. fejezetben ezt a szamáriai asszonnyal való találkozást. Gyönyörűen nyomon követhetjük az Úr Jézusnak a módszerét, ahogy ugye elindulnak a víz témájától, a szomjúságon keresztül odáig, hogy felismeri benne a megváltót, és meg is vallja. Nem véletlen, hogy már az ősegyházban ezt a történetet a keresztségi katekézisnél használták. És ugye manapság is ott van, a Nagybőjt 3. vasárnapján mi is olvasuk, és továbbra is a katekumenátus során ez egy nagyon jelentős bibliai szakasz. A másik ilyen evangéliumi történet, ahol számomra egyértelműen megnyilatkozik az Úr Jézusnak a nevelői módszere, Zakeusnak a története. Zakeus egy vámos, akit megvetnek, kinéznek, végül is gazdag ember, de a adott társadalomban ugye nem nézik őt jó szemmel, közben még egy alacsony növésű ember, és szeretne az Úr Jézust látni legalább, tehát ugye nem mehet hozzá ilyen nyíltan oda, ezért felmászik egy fügefára, és a fügefa mögül leskelődik, és akkor egy meglepő dolog történik, az Úr Jézus megszólítja őt, és bejelenti, hogy az ő házába fog menni. Ezzel megint megszegi a társadalmi normákat, és kiváltja a környezetének a botránkozását. Sőt, még az ő messiási voltát is megkérdezik, mert hogyha tudná, hogyha ő lenne a messiás, akkor tudná, hogy milyen emberrel áll szóba, és még belép az ő házába, megint tisztátalanná teszi magát. És a történetben mi a legszebb, vagy hol mutatkozik meg az Úr Jézusnak a pedagógiája? Hát először is ott, hogy észreveszi azt az embert. A másik az, hogy megszólítja, és a harmadik, hogy közösséget vállal vele. Elmegy a házába, leül, és akkor eszik vele. Nincs szemrehányás, nincsen erkölcsi prédikáció. Hogy te, Zakeus, azért összeszedhetnéd már magad, hogy nem szégyenkezel? Vagy valami finoman közelítene meg, hogy látod, hogy milyen rizikót vállaltam érted, azért mégiscsak lépned kéne, vagy változtathatnál az életeden. Egy szó se hangzik el erről. Egyszerűen ott van vele, közösséget vállal, és Zakeus maga jön elő, hogy változtatni akar az életével, az életén. És az általa megkárosított embereket pedig majd kiengeszteli, tehát jóvá teszi mindazt, amit ellopott tőlük. Tehát ez ebben a zseniális. Az odafigyelő szeretet egy olyan változást indít be abban az emberben, elfogadó odafigyelő szeretet, hogy maga akar változtatni az életén. Ugye sokszor az is fontos, hogy valakit csak észrevegyünk a nagy tömegben. És az is kell, hogy megszólítsuk. És hogy elfogadó szeretettel tudjuk közeledni hozzá. És nem kell erkölcsi prédikációt tartanunk. Majd az az illető ennek a szeretetnek a hatására maga akar változni. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, mondja az Úr Jézus, hiszen az emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. Végezetül még egy bibliai képet szeretnék hozni. Mindannyian ismerjük, az Úr Jézus úgy mutatja be magát, mint jó pásztort. Én vagyok a jó pásztor. És azt is elmondja, hogy a jó pásztor először is ismeri az övéit, szereti őket másodszor, és harmadszor az életét adja értük. Mi Krisztus követségében járunk, és még hivatalos megbízatásunk is van arra, hogy a hitre neveljük a ránk bízottakat. Soha nem szabad elfelednünk, hogy bármi úgymond tanítók vagy nevelők vagyunk, mi mégis elsősorban tanítványok vagyunk. A mesternek, Krisztusnak, a pedagógusnak vagyunk a tanítványai. És a jó pásztor nyomában járva, hát nekünk is elsősorban ismernünk kell a ránk bízottakat, szeretni kell őket, és a harmadik dolgot félek is kimondani, életünket adni értük. Ugye a mai napunknak az a feladata, hogy erősödjünk meg a szolgálatunkban, az elköteleződésünkben. Hát ezzel a pár gondolattal szerettem volna én is ehhez hozzájárulni. Remélem, hogy sikerült, és ezért köszönöm szépen a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallották.